Vendégünk továbbra is az arénában Csikán Attila, Budapesti Corvinus Egyetem tanára, és azt mondtuk már rövid hírek előtt, hogy folytassuk az oktatással, ami szintén reformra szorul, bár ez az a terület, ahol talán a legtöbb változás történt az elmúlt időszakban.
Így van, nagyon sok változás történt, de hát még továbbiaknak kellene történnie.
Na most milyen irányban ez egy nagyon jó?
Az oktatásnak valamennyi szintjén, hát ugye eltérnek egymástól a követelmények a különböző szintjén az oktatásnak. Ugye, ha az alapfokú oktatásra kezdjük, ott tulajdonképpen tényleg az a gond, hogy a gyerekszámnak a kenését nem kíséri az iskola rendszernek az ehhez való igazítása. És hát én most nem tudom, hogy hány pedagógussal van több, mint amennyinek kellene lennie. Egyet tudok, ugye, hogy nyilvánvalóan az jobb, hogyha kisebb létszámú osztályok vannak. Ezzel senki nem vitatkozik. Itt, mint ahogy más területen is, az ország teherbíró képessége, ugye az azért egy kérdés, hogy vajon lehet-e, szabad-e alacsony létszámú osztályokat csinálni. Én egyébként nagyon haragszom arra, hogy annak idején 90 után mind viharsebességgel ugye összezavartuk az alap- és középfokú oktatási szert, hogy azt a viszonylag egységes rendszert, ami volt a 8+4-es képzéssel, ugye annyiféle szintre bontottuk, hogy az világos volt, hogy ez egy nagyon nehéz.
Ez most úgy tűnik, hogy
most úgy tűnik, hogy meg is változik, csak könyörgöm, 15 év az egy elég hosszú reakcióidő. Bár ugye az oktatás az tipikusan egy ilyen konzervatív műfaj, ahol nem olyan nagyon gyorsak a változások, és nem is szabad nagyon gyorsan változtatni, mert ugye mire kiderül az, hogy mi egy-egy változtatásnak a hatása, ugye ahhoz ki kell menni annak a generációnak, amelyik ezt átélte, és ez pedig tényleg 4-8-12 év, attól függ, onnan nézzük. Na most itt az én rendszerbeli problémákat látok, és hát az, hogy valóban létszámtöblet van, és hát ezzel a létszámtöblettel valamit kell kezdeni. Ami hát közelebb áll hozzám, és ami az jobban értek, ugye a felsőoktatás. Itt is elindultak reformok az elmúlt időben. Én azt gondolom, hogy ezek nem voltak elég radikálisak, és hát az, hogy nem voltak elég radikálisak, az főként maguk az egyetemek akadályozták meg, ahol szintén érvényesül az a konzervatív attitűd, hogy a status quo változtatni nem akarók, ugye döntési pozícióban lévén, igazából vével felpuhítják, megeszik a reformok nagy részét. Voltak és vannak egyébként olyan problémák is, amit nem erre az irányba, hanem a politika irányából jöttek. Én nem tudom, hogy miért kellett ennek a kétszintű képzésnek ilyen vehemensen nekiesnünk, amit megcsináltunk, hogy úgy indítjuk el szeptemberben a két szintű képzést, hogy még a tantervek sincsenek kidolgozva a végére, és ez a nemhogy elfogadva. És hát nagyon-nagyon sok problémát lehet mondani, amik mind abból adódnak, hogy a felsőoktatás legalábbis mindenképp ilyen trükközéssel igyekszik hát kvázi eleget tenni a helyzet adta követelmények.
Még egy kérdés itt a felsőoktatáshoz, úgy fogalmazott az előbb, hogy hát ugye voltak változások, de ezek nem voltak elég radikális. Minek kellett volna történnie?
Hát én a magam részéről például, hogy egy példát mondjak, én azt gondolom, hogy az nem sértette volna az akadémiai szabadságot, hogyha az egyetemeknek ez az irányító testülete, ami most kialakult, az nem ilyen szűk hatáskörre jött létre, hanem ezzel egy sokkal tágabb.
Hát hihetetlen ellenállásba ütközött pont az intézmények részéről.
Erről beszéltem, igen.
Attól tartottak, hogy akkor ez gyakorlatilag a politikai befolyást fogja erősíteni.
Hát igen, hát, szóval hogy is mondjam, nyilván mindennek van előnye meg hátránya, de én azt hiszem, hogy ami most van, ez egy nagyon súlyos helyzetet jelent, így nem lehet komoly színvonalat tartani, és hát a mi szakterületünkön már látszik a közgazdasági területen, hogy a tehetséges hallgatók nagyon jelentős része elmegy nyugati egyetemekre, master fokozatot meg PhD fokozatot szerezni, és aztán vagy hazajönnek, vagy nem. Ha hazajönnek, akkor szerencsénk van, hanem akkor...
Igen, az még önmagában nem baj, hogy csak...
Ez még most nem tömeges, nyilván néhány tucat emberről van szó szakmánként, de hát azért, amikor a krémjéből megy el az a néhány tucat, akkor az azért már gond.
A baj az akkor nyilván, ha nem jönnek vissza, mert egyébként mindenki azt mondja, hogy muszáj kimenni külföldre, hiszen lássam a világot. Nagyon fontos kérdés, és ma az oktatáshoz kötődik, meg részben ahhoz a témakörhöz, amit a műsor elején beszélgettünk a a foglalkoztatottsághoz, ez pedig a szakképzés kérdésköre. Hiszen nagyon sokan fölrólják azt is, hogy a szakképzésre nem fordított eleget egyik kormányzat sem, és emiatt szakember hiány van. Nagyon egyszerűen fogalmazzák meg néhányan ezt a dolgot, hogy 15 év múlva ki fogja kifesteni a szobát, ki fogja megcsinálni a csöpögő csapot.
Igen, hát ugye ez egyik oldalról részét képezi annak a szétesésnek, amit a 90-es évek elején utaltam, hogy akkor a szakmunkásképzés is ennek áldozatul esett. És hát ugye nem volt a gazdaságban sem elég erő ahhoz, hogy ezt meg, hogy ismét kisegítse itt a problémából az oktatás ügyet. Az igazság az, hogy egyébként a vállalatokat nagyon nehéz arra rávenni, hogy szálljanak be az oktatásba. Tehát a világon mindenütt ugye a képzésnek egy része az üzleti szféra támogatásával folyik. Ennek sok módja van. Vállalatok, ma már vállalati egyetemek léteznek, tehát középfokú szakmunkás.
Csak ebben az az érdekes, amit mondta, hogy nem nagyon értem, hogy miért nem szívesen szállnak be, mert például a szakmunkás képzők, vagy a szakközépiskolákban, hát ugye a gyakorlatokat az ember úgy szerezte, hogy effektíve gyártott egy-egy cégnek valamit, jól ez nyilvánvaló nem a legbonyolultabb dolgokat, de minden esetre részben üzleti alapon ment a történet, hogy ők adtak gépet, anyagot, és is kaptak készterméket. Én a magam részéről műszaki szakközépiskolában így dolgoztunk annak idején.
Hát azért ezek a matőr dolgok, tehát az az igazság, hogy ez nyilván kiegészítőre szóba kerülhet, de hát a fő dolog azért mégiscsak egy szervezett rendszerben való működés lenne, ahhoz pedig az kellene, hogy a cégek is azt lássák, hogy ez nem csak állami feladat. Uh-huh. Tehát önnekik a saját érdek benne van abban, hogy a képzés ilyen vagy olyan legyen, és nem elég szidni a képzést, hanem be kell szállni.
Na most beszélgetünk sok mindenről, amin változtatni kell, igen, és hát erről beszél egész Magyarország is. Ezek azért rövid, közép és hosszú távon milyen változásokat hoznak? Tehát például, hogyha egy komoly reformok elindulnak, akkor az hogyan hat a GDP növekedésre, az inflációra, és milyen időszak után lehet ennek eredménye, ami már kedvezőbb lehet az állampolgároknak is?
Hát ugye erre mondtam már a hármas követelményes uh-huh. az elején, ugye ahol világos, hogy se egyik irányú extrém kimozdulás sem lenne jó. Tehát ha most nekiesnénk a egyensúly helyrehozott, a gazdaságnak ez egy sajátossága, hogy ha kiszemelek magamnak egy területet, akkor ott nagyon gyorsan lehet viszonylag eredményt elérni, de megfizetem többszörösét egy másik ágon. Itt is ez a helyzet, hogyha az egyensúly helyreállítását nem tudjuk úgy megoldani, hogy közben a foglalkoztatás növelése és hát ezáltal a GDP növekedése is meg tudjon valósulni, akkor a társadalmi feszültségek is növekedni fognak. Tehát én azt tartom a kulcskérdésnek, hogy ez a bizonyos egyensúly helyreállítás pontosan milyen intézkedéseken keresztül valósul meg. Erről most még nagyon keveset tudunk, mert az ördög a részletekben van, és hát a részletekről még ugye keveset tudunk az új kormány szándékait illetőleg. De ez az a kiinduló burok, amiből a növekedésre, illetve a társadalmi jólétre vonatkozó következmények is jönnek.
Ugyanakkor fontos kérdés, hogy mennyi időnk van erre, hiszen ön is említette, nyilván az üzleti szféra figyeli azt, hogy mi fog történni. Nyilván az Európai Unió is vannak elvárásai, ő is figyeli azt, hogy mi fog történni Magyarországon. Nyilvánvaló, hogy szükség lesz egy átmeneti időre, amikor ha látják, hogy itt megtörténnek a lépések, de akkor nem noszogatják a kormányzatot, már pedig ennyi is egyen legyen az infláció, hiszen mindenki tudja azt, hogy bizonyos lépések megtételéhez áldozatot kell vállalni, ez pénzbe kerül, ez adott esetben növelheti bizonyos ideig az államháztartás hiányát, aminek azután később persze, ha jól csinálják, akkor vissza kell jönnie.
Igen.
Ez mennyi idő?
Hát évekről van beszélünk mindenképpen. Hát tudjuk azt, hogy a kormány továbbra is tartja ugye a 2010-es euró bevezetésre vonatkozó tervet. Én őszintén szólva ezt nagyon kevésé tartom valószínűnek. Ehhez olyan áldozatokat kellene a társadalmi feszültségek oldalán hozni, amit nem hiszem, hogy meg lehet lépni. De minden esetre ez mutatja, hogy tehát, hogy amit most mondok, ugye az 3-4 évre mutat előre. Tehát 3-4 év múlva még érezhetők lesznek a következményei annak a helyzetnek, amiben most vagyunk. De azt el tudom képzelni, hogy addigra nagyjából letisztul ez a dolog, tehát hogy 2009-2010-re teljesítjük ezeket a bizonyos elvárásokat, és akkor 2 évvel később a szabályok szerint beléphetünk az eurozónába. Tehát magyarán szólva úgy gondolom, hogy hogy egy jó erős kormányzati ciklus alatt lefuttatható ez a dolog.
Még egy fontos kérdés. Nyilván azok a lépések, amelyeket ön is igényel, és mások is megfogalmaznak Magyarország versenyképessége szempontjából. A versenytársak is, gondolom én, foglalkoznak azzal, hogy ők nekik milyen lépéseket kell tenniük. Nagyon figyelnünk kell őket, és ahhoz igazodni, amit mondjuk a többiek csinálnak, vagy itt van azért út külön utakra, ami lehet, hogy később még eredményesebb, vagy éppen még kockázatosabb.
Egy nagyon izgalmas kérdés vetett föl, mert ez egy kardinális kérdés. Éppen most hallottam egy előadást arról, hogy az ázsiai kisországok milyen együttműködést alakítanak ki aznak érdekében, hogy a kínai és indiai versennyel szemben ők, ezek erős országok, tehát Szingapur, Malajzia és társai, ugye az ASEAN együttműködés keretében. Most én a közép-európai gondolatnak híve vagyok, és én azt gondolom, hogy nekünk elnézést, komolyan együtt kéne működnünk a szomszédainkkal, nagyon sok gazdaság előny származhat belőle. Mi versenytársak is vagyunk egyszerre, meg partnerek is vagyunk egyszerre. De én annak volnék a híve, hogy nem az EU ellenében természetesen, annak a keretein belül egy szorosabb együttműködés, partnerségi viszonyt ezekkel az országokkal alakítsunk ki.
Ez egy még erősebb Visegrád 6-ok, 8-ak, 10-ek lennének, akik azért a volt szocialista országok érdekeit és egyfajta stratégiát kidolgoznak?
Hát igazság szerint az országhatárok ebben most már tulajdonképpen nem is játszanak annyira nagy szerepet.
Csak valahogy meg kell fogalmazni.
Valóban, természetes felszerelés, és azért az fontos, tehát én nem akarom ezt bagatellizálni, de ugye azért van itt egy olyan gazdasági régió, ami Észak-Olaszország, Ausztria, Szlovénia, Magyarország, Szlovákia, és így tovább. Tehát, hogy is mondjam, határokon túlnyúló együttműködés reális lehetőség van, és hát minden jel arra mutat, hogy ezért a jövő. Tehát az országhatárok nagyon fontosak egy csomó szempontból, de a gazdasági együttműködés vonatkozásában más súlypontokat is képeznünk kell.
Professzor úr, köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm szépen.
Ebben az órában Csikán Attilát, a Budapesti Kornincz Egyetem tanárát hallották.